Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő műsora 2025. október 25-én. Mai témáinkból közösségi tanszék alakult az ELTE-n, pontosabban közösségi tanulmányok tanszék, a megbízott tanszékvezetővel, Arapovics Máriával beszélgettem nem olyan régen, ezt ismételjük. Ezután az Egyesek Ifjúság szükségletfelmérő programjáról fogunk majd beszélni, amelynek a címe Számít a hangod, Madász Laura kommunikációs tanácsadó lesz majd a vendégünk. TINLAB, ez a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium ELTE innovációs napok lesz majd november 5-én és 6-án. Ennek egy fontos eleme a közös pontok társadalmi innovációk a gyakorlatban. Magyar Dániel, az ELTE innovációs központ vezetője lesz majd a vendégem. Rubikon 1956-tal kapcsolatban Tóth Judit, tudományos munkatárs beszélgetett Berek Péterrel a közelmúltban. Ezt az adást is ismételjük. Az ADHD-s gyerekek agya másként reagál a jutalomra, a büntetésre. Dr. Bohács Krisztina volt a vendégem, a GEM tanulási központ szakmai vezetője, aki arról beszélt, hogy egy friss kutatás rámutatott arra, az október az ADHD-s gyermekek és figyelemzavaros gyermekek hónapja kapcsán, hogy hogyan érdemes a figyelemzavaros gyerekeket jutalmazni. Ezek tehát a ma reggeli témák. A mai stáb a hírszerkesztő Brühl Edit, szerkesztő műsorvezető Dudok Dávid köszönti önöket. Ne feledjék, ez a reggeli nem bukta. Következzenek a hírek, jó rádiózást kívánok!
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Boros Ilona és Laukó Orsolya nyerték az utcajogász Fekete Nagy Miklós díját. Az utcajogász által újonnan alapított Fekete Nagy Miklós díjat két kategóriában adta át a háromtagú szakmai zsűri. Egy olyan jogászt és egy olyan szociális szakembert választott, aki az elmúlt években sokat tett a mély szegénységben élő emberek helyzetének javításáért. Az utcajogász egyesület a díjjal Fekete Nagy Miklós emléke előtt tiszteleg, aki a város mindenkié csoport aktivistájaként, illetve az utcajogász és az utcáról lakásba egyesület önkénteseként egy évtizeden át harcolta hajléktalanságban élő emberek jogaiért. Béres Ilona jogász és szociális munkás több mint 10 éve a TASZ munkatársa. Fáradhatatlanul támogatja jogi szakértelmével a civil szervezet legelesettebb ügyfeleit, fogyatékossággal érő embereket, mély szegénységben élőket. Laukó Orsolya szociális munkás, a Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület munkatársa. Több mint egy évtizede rendkívüli elkötelezettséggel és empátiával vesz részt a legkiszolgáltatottabb emberek hajléktalanságban, lakhatási szegénységben élők, krízishelyzetben lévő családok támogatásában. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága előtt a gyülekezési jog önkényes korlátozása. Mivel a rendőrség majd a kúria döntése miatt a 4 jogvédő szervezet, az Amnesty International Magyarország, a Háttértársaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért nem tarthatott a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlősége érdekében felvonulást, a szervezők most az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak. A szervezők most arra kérik a Strasbourgi Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a magyar hatóságok megsértették a békés gyülekezéshez való jogot, illetve a diszkrimináció tilalmát. Ne etessük a vízimadarakat. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tisztában azzal, hogy a vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízimadarakat. Az etetés kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, ezek a madarak fagynak aztán jégbe télen. A feleslegesen kiszort rengeteg táplálék vonzza a patkányokat is. BIFF, Budapest International Film Festival. Október 25-e és november 2-a között újra a legfontosabb nemzetközi filmeké a főszerep a Corvin moziban, idén 9 napon keresztül 36 filmmel és több mint 50 vetítéssel érkezik a BIFF, Budapest International Film Festival második kiadása. A fesztivál részeként városszerte számos kísérőprogram várja az érdeklődőket, szakmai beszélgetések, exkluzív helyszíneken zajló vetítések és bulik várják mindazokat, akik részt vesznek a filmfesztiválon.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig. Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Vendégünk itt a Civil Rádió stúdiójában dr. Arapovics Mária, az ELTE Társadalomtudományi Karán a Közösségi Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője és a tanszék alapítással kapcsolatban ennek az apropóján beszélgetünk a következő percekben. Szervusz Marci, sok szeretettel köszöntelek itt a rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Civil Rádió hallgatóit, és öröm, hogy egy új szerepben lehetek itt most a rádióban.
Mi hívta életre a tanszék alapítást? Mi volt az, ami történetileg meghatározta ezeket a lépéseket? Hogyan jutottunk el idáig?
Igen, ennek van egy rövidebb és egy hosszabb változata. Talán a rövidebb változata az, hogy egy egyetemen ahhoz, hogy egy tudományterületből, tanulmányi ágból tanszék kerekedjen ki, mindenféleképpen kell egy oktatási láb, kell egy képzés. Ez volt a közösségi és civil civil tanulmányok képzés, ami gyakorlatilag most már nem csak magyar nyelven, hanem az elmúlt két év során 3 éve sikerült megalapítani angolul is ezt a képzést, és ez megalapozta az, hogy most már egy nagyobb képzési ágán nőtt az ELTE Társadalomtudományi Karán belül a képzés, hiszen már magyarul és angolul is folyik ez a képzés. Korábban ez a szociális munkatanszék égisze alatt folyt a képzés, de mivel ott is több képzés működik, kinőttünk egy kicsit ebből, mert olyan szerteágazóvá váltak a feladatok. Tehát ez az oktatási láb, miközben a szociális munkatanszéken a szociális munka és a szociálpedagógia és egyéb képzések is folynak, beindulnak különböző továbbképzések, tehát többféle képzés van, ezáltal megnövekedtek a feladatok. De ugye a mi oldalunkról, ami a közösségi területet jelenti, azért a másik fontos láb, a tudományos láb, elég sok kutatás indult be a közösségi és civil tanulmányok mesterképzéshez kapcsolódóan, vagy azok, akik ebbe a képzésbe oktattak, kutattak, és több kutatási programunk indult. Ennek az egyik markáns fókusza egy TINLAB-hez kapcsolódó kutatás, ami a fenntartható közösségi szolgáltatásokat vizsgálta. Ez egy elég szerteágazó kutatás volt, és ez megalapozta azt, hogy a tanszéken, intézeten, karon belül létrehoztunk egy kutatócsoportot is, közösségi és civil kutatási területre fókuszáló kutatócsoportot, és hát egyre több publikációnk jelent meg a területen. És hát ehhez kapcsolódik az is, hogy egy folyamatos építkezésben vagyunk a doktori iskolák irányába, tehát a képzésünk az nem csak mesterszinten van jelen, hanem doktori tanulmányok szintjén is, tehát a tudományos alapozás nagyon fontos egy ilyen viszonylag új szakmacsoport esetében. És hát a harmadik nagyon fontos az egyetem életében az a nemzetközi esítés. Nyilvánvaló módon az már egy következmény volt, hogy angol nyelven is elindult a képzés, de számos más európai egyetemmel és Európán kívüli egyetemmel kapcsolatba léptünk, kifejezetten közösségi fókusszal, közösségi tanulmányokkal, kulturális területtel próbáltuk felvenni a kapcsolatot sikeresen, és hát tulajdonképpen ez volt még az, ami megalapozta azt a gondolatot, hogy tanszékké váljunk, hogy nem csak a szociális területet érintő képzéseink és kutatásaink vannak, hanem erőteljesen a kulturális közművelődési területet érintő vizsgálataink is, és a magyar intézményrendszer sajátossága, hogy ez egy más intézményrendszer, más minisztérium, más ágazathoz tartozik, tehát egy kicsit könnyebb így együttműködni például a közművelődési területtel, múzeumokkal, könyvtárakkal, kulturális területtel, hogy nem a szociális munkatanszék égisze alatt vagyunk a továbbiakban.
Egy önálló szervezeti egység létrehozása mindig nagy feladat lehet. Te hogy éled ezt meg most? Hogy érzed magad? Mi az, amit téged személyesen érint ebből a történetből?
Hát ez az én életemben egy elég régi történet, tehát hogy az egy adottság, és itt ezúton is meg kell köszönöm a kar vezetésének, hogy nyitott volt erre a gondolatra, tehát hogy itt a dékánunk Prónai Csaba, a volt tanszékvezetőnk Rácz Andrea jelenlegi Bujáki Tünde nyitott volt erre a továbblépésre, és ebben a Szociális Tanulmányok Intézete is támogató volt, Juhász Gábor tanszékvezető, Szikla István intézetvezetőt említeném meg, akikkel azért együtt dolgoztunk ezen. De az én életemben ez már nagyon régről kezdődik. Egyrészt még a tanárképző karon, most nem is a régmúltban, de hát mondjuk az érdekvédelem, civil együttműködés, ez mondhatni már gyerekkorom óta része volt az életemnek, a táborszervezésektől és a civil szervezetek alapításától. Kossuthtól kezdődően, hiszen nekem ez a 90-es évekre tehető ez az egyetemi időszak, és akkoriban a civil szektor erőteljesen elindult, demokratizálódtak a folyamatok, az alapítványok, egyesületek létrejöttével a vállalkozások területén is, és a felnőtt képzés területén is, ami a vizsgálataim középpontja volt. Egyetemen hallgatói önkormányzat vezetője voltam, tehát az állampolgári jogok, emberi jogok folyamatosan foglalkoztak, az érdekképviselet, úgyhogy nem állt ez tőlem távol. De egyébként a magyar és történelem szak mellett művelődés szervező szakon végeztem, és még Molnár Anna tanszék vezetése alatt, és amikor gyakorlatilag végeztem, ezt követően a tapasztalataim alapján visszahívott engem óraadónak, meg oktatásszervezőnek a tanszékre, és ez volt, ekkor még művelődés szervező képzés volt az ELTE tanárképző főiskolai karon, ahol gyakorlatilag a képzésnek egy fontos részévé vált a közösségfejlesztés specializáció, illetve a civil társadalom non-profit szervezetek specializáció, aminek kapcsán részt vettünk, mint ELTE tanszék egy olyan fejlesztésben, amely során azt mondtuk, hogy egy olyan tananyagot akarunk elkészíteni, aminek segítségével a többi egyetem is képes adaptálni a képzésünket, akár szakirány, akár specializáció, akár szeminárium formájába, és többen kidolgoztunk ehhez szakértők egy tananyagot. Én ekkor oktatásszervezőként, összefogóként vettem részt ebbe a munkába, és itt szorosan együttműködtünk a Közösségfejlesztők Egyesületével, Vercsek Ilona, Péterfi Ferenc is tanított a tanszékünkön, Brühl Edittel a BMK-n keresztül voltunk kapcsolatosak, tehát sok olyan szakember részt vett a képzés kialakításában, akik ma is meghatározzák a szektort, és közben a Pécsi Egyetemmel és más egyetemekkel is együttműködve, ha jól emlékszem, 21 egyetemen indult el végül a képzés, és ez aztán az ELTE-n egy felsőfokú szakképzési formába alakult át, és létrehoztuk a közösségi és civil szervező felsőfokú szakképesítést. Így ezáltal bekapcsolódtunk a szakképzés rendszerébe is, mert fontosnak tartottuk azt, hogy nem csak egyetemi szinten, hanem a szakképzésbe BA, MA és doktori szinten is valamilyen formában megjelenjen a civil kutatási terület és a közösségfejlesztés. Ezt még akkor gondolkodtunk, amikor még szakmaként erről nem beszélhettünk, és tulajdonképpen a közösségi tevékenység a közművelődési területhez kapcsolódott szorosabban, ugye ma is oda is kapcsolódik, és így a művelődés szervezésben tanulók részesültek ebben a képzési programban. Aztán később ugye átalakult a művelődés szervezésből valamilyen formában létrejöttek az andragógia képzések, ahol már a felnőtt képzés került fókuszba. Itt a státuszom olyan, hogy ugye személyes kapcsolódásomat kérdezted a tekintetbe. Én menet közben elvégeztem, sokfele dolgoztam civil szektorban, államigazgatásban, vállalkozási szférában, éltem keleten is és nyugaton is mindezen közben, de fontosnak tartottam, hogy megcsináljam a PhD-met, és gyakorlatilag 2009-ben neveléstudományból tudtam a területet úgy vizsgálni, hogy a civil non-profit szervezetek felnőtt képzési szerepét vizsgáltam, az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepét. Tehát így gyakorlatilag a disszertációm szorosan kapcsolódott már a területhez, a szakok változtak, újak létrejöttek, mások megszűntek, gyakorlatilag az andragógia képzés visszafogottabbá vált, a támogatása csökkent, és mindezen közben az ELTE társadalomtudományi karán kicsit ebből a felsőfokú szakképzésből kiindulva létrejött a közösségi civil tanulmányok képzés Csongor Anna vezetésével, és ugyanígy azért a Közösségfejlesztők Egyesületének az együttműködésével, ahol ezt a szakmai tartalmat, amin dolgoztunk, és végig gondoltuk, hogy hogy lehetne több lépcsőben szakembereket képezni, ezt itt mesterszinten meg lehetett valósítani. Az ELTE-n ez egy furcsa helyzet, hogy a különböző szakok különböző karokhoz tartoznak, mert aztán a közösségszervezés szak a PPK-hoz kapcsolódik, ahol az andragógia képzés is volt. Én onnan átjöttem a társadalomtudományi karra, gyakorlatilag ez a közösség és civil tanulmányok képzés foglalkoztatott, miközben a Skanzenben elvállaltam a cselekvő közösségek projektnek a szakmai vezetését. Természetesen a döntéshez hozzájárult az, hogy akkor a PPK-n nem támogatták azt, hogy én civil területen kutassam, ezt az akkori dékán tudomásomra is hozta, miközben én tudtam, hogy az ember az életébe csak úgy könnyedén nem vált kutatási területet, úgyhogy ez a döntés is befolyásolt abba, hogy átmentem a társadalomtudományi karra, ahol senki nem kérdőjelezte azt meg, hogy én civil társadalommal foglalkozom, és civil kutatást szeretnék végezni, még akkor is, hogyha norvég alaposokat épp időközben bilincsbe vitték el, mert ugye ezt is hangoztatták a pedagógiai karon, amit nem éreztem relevánsnak, hogyha kutatóként gondolkodunk a témáról. Minden esetre egy nagyon pozitív megítélése volt a képzésnek és a képzési területnek, ezért a habilitációmat aztán szociológiából az ELTE szociológiai iskoláján a társadalomtudományhoz kötődően tettem le, vagy végeztem, elvédtem meg 2018-ban. Tehát a személyes építkezésem az megvolt, tehát azokat a tudományos alapokat, vagy grádicsokat sikerült végigjárnom, ami ahhoz szükséges, hogy aztán az ember iskolát teremtsen, és gyakorlatilag azzal, hogy a képzést sikerült felvirágoztatni az angol nyelvű képzés beindításával, már felmerült a karon ez az ötlet, hogy esetleg önálló egységként vinni ezeket a folyamatokat. Én akkor azt tartottam fontosabbnak, hogy legyen elég oktató a képzésben, nem a szervezeti egységet tartottam szükségesnek, ezt sikeresen meg tudtuk oldani, hogy az angol nyelvű képzés ürügyén tudtuk bővíteni a tanszéki kapacitást, és így új oktatókat sikerült a képzésbe venni, akik angolul képesek ezt a területet oktatni. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt tulajdonképpen, tehát az én fejemben valahol ott volt, és nyilvánvalóan az, hogy azt gondolom, hogy az, hogy nem véletlen, hogy közösségi tanulmányok lett a tanszéknek a neve, ezzel azt is érzékeltetni tudjuk, hogy kapcsolódunk a Szociális Tanulmányok Intézetén keresztül az angol szász világnak a tudományterületéhez, a szociális munka, közösségi munka területéhez, de a magyar hagyományok a közművelődéshez, a kultúrához fűződő kapcsolatokat erősítik, és azt gondolom, hogy ez a tanszéki elnevezés azt is kifejezi, hogy nálunk ágazati szinten a közművelődéshez kapcsolódik erőteljesen a közösségfejlesztés, valamelyest a civil világ is, ugye ezt, hogyha itt a hagyományőrző, kulturális ismeretterjesztő egyesületekre gondolunk, hiszen Magyarországon a legtöbb civil szervezet kulturális tevékenységet, szabadidős tevékenységet folytat, tehát nagyon erős lába a civil szektornak a kulturális területen tevékenykedő szervezeti csoport. És hát azért az sem titok, hogy a kulturális törvényen keresztül 1997 óta a 140-es kulturális törvény kapcsán a közművelődési ágazatnak kifejezetten feladata a közösségi tevékenység, közösségi munka, közösségszervezés, közösségfejlesztés, állampolgári jogoknak a védelme, az amatőr művészeti csoportoknak a működtetése, egyáltalán a kulturális tevékenység, és az, hogy az állampolgárok maguk öntevékeny módon járuljanak hozzá a helyi kultúra megőrzéséhez, továbbviteléhez, és a közösség gondolata a kultúrán, a kulturális identitáson keresztül elég erőteljes Magyarországon. Tehát ezt nem lehet máshova kötni, tehát a mi hagyományainknak megfelelően ez a kulturális ágazathoz kapcsolódik. A területfejlesztés, ami fontos és szélesebb kört jelent a közösségfejlesztésbe, az nyilván már az önkormányzatoknak a feladatkörébe tartozó terület, tehát mind a két oldalról jogszabályi szinten is meg van támogatva a közösségfejlesztés, az állampolgári kompetenciáknak a fejlesztése. Tehát azt gondoltam, hogy azért szükséges ezt egy intézményen belül is erősíteni, ezt a fajta identitást, mert így egy picit szélesebb körben tudunk partnerkapcsolatokat létesíteni, egy művelődési ház, egy múzeum könnyebben tudja értelmezni azt, hogy közösségi tanulmányok tanszék vagyunk, mint hogy a szociális munka tanszéken belül végezzük el ezeket a feladatokat.
Említetted, hogy a Cselekvő Közösségek projekt szakmai vezetője voltál. Ez hogyan kapcsolódik a tanszék alapításhoz, a saját szakmádhoz?
Hát többek között úgy, hogy 2016-ban kezdődött ez a projekt, ami egy országos, nagy Európai Unió által támogatott projekt volt. A Skanzen volt a projekt gazdája, az NMI Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár voltak még ennek a projektnek a konzorciumi tagjai, és itt számos együttműködés megvalósult az ELTE Társadalomtudományi Kara és a Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum között. Egyrésztről, hogy az itt végzett tanítványaink közül többen lettek mentorok, tehát meghatározó volt az, hogy olyan szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amit egy ilyen országos projektben lehet hasznosítani. Másrészt munkatársaink is lettek a projekt lebonyolításban itt végzett tanítványok. Még a projekt és a kar tudományos együttműködése is meghatározó volt, hiszen egy jelentős konferenciát közösen megrendeztünk a társadalomtudományi karon, ami fókuszban a kultúra és közösségfejlesztés címmel rendeztünk meg, és ez is egy figyelemfelkeltő rendezvény volt, és egyébként ezen a projekten belül számos kutatást megvalósítottunk, amiben reprezentatív kutatásokat folytattunk, múzeumok, közművelődési intézmények, könyvtárak együttműködésével, illetve a Skanzen NMI és OSK együttműködésével. És ezek aztán megalapozták az itt megvalósított módszertani fejlesztések, módszertani útmutatók, a későbbi településfejlesztési programokat. Ahol egyébként ezek úgynevezett topos programok voltak, tehát ezek is európai uniós támogatásból megvalósuló közösségfejlesztő projektek. Fontos volt az, hogy sikerült azt elérnünk már a projektkiírásoknál, hogy akik itt közösségfejlesztő szerepet betöltenek a helyi települési közösségfejlesztő programokba, azok végzettséggel rendelkezzenek. Tehát vagy egy 120 órás közösségfejlesztő képzést kellett elvégezniük, vagy pedig az ELTE társadalomtudományi karán is működő közösségi és civil tanulmányok mesterképzést, ami egy továbbképzési lehetőséget nyújtott a munkatársaknak, akár a közművelődési vagy múzeumi könyvtári munkatársak számára, akár a különböző önkormányzatoknál dolgozó tisztviselőknek, vagy pedig az ritkábban valósult meg a 3 éves közösség szervezési BA képzést végezhették el, de ugye mivel jellemzően három évesek voltak ezek a pályázatok, az kevésbé volt meghatározó. De nálunk a társadalomtudományi karon nagyon sokan voltak, akik emiatt jöttek hozzánk elvégezni a képzést, mert azonnal tudták hasznosítani a tudást a projekten belül. Ez egy szerencsés időszak volt, amikor az EU-s pénzekből ilyen fejlesztéseket lehetett megvalósítani. És hát itt számos kutatás elindult, de azt hiszem, hogy Dávid, neked ezeket nem kell bemutatni, hiszen te is a területfejlesztési, kulturális közösségfejlesztési programokat tudtad tovább vizsgálni. Tehát gyakorlatilag ennek a programnak az eredményeit a doktori kutatásokba is be lehetett emelni, és én ezt nagyon fontosnak